Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, és üdvözlöm azokat is, akik a YouTube-on követik a Civil Rádió olvasókörének a műsorát. Mai vendégünk Mécs János, dr. Mécs, ugye jól mondom, alkotmányjogász. A témánkat pedig azzal az apropó szolgáltatja, hogy olvastam több dolgozatát, tehát eleget tesz annak a követelménynek, hogy egy olvasókörbe a vendégeknek illik olvasni valót gyártani. És az, hogy a választásoknak a értékeléséről beszéljünk néhány szót. Rendben vagyunk így?
Igen, igen, én is köszönöm szépen a lehetőséget, megköszöntöm a kedves nézőket. Nagyon örülök, hogy egy ilyen fontos témáról tudunk beszélni, úgyhogy...
1990 és 2010 között, beleértve mind a két dátumot is, a magyar választások előkészítése, lebonyolítása nagyon pozitív nemzetközi vízhangot kapott. Voltak ittnek megfigyelők, ugye az első ilyet azt Németh Miklós korabeli miniszterelnök írta alá az isztambuli egyezménybe, és onnét kezdve rendszeresen jöttek nemzetközi megfigyelők, akik, ahogy már említettem, pozitívan értékelték a magyar választást. 2010-est is. Ezt azért emelném ki, mert akkor a Fidesz egy kétharmados győzelmet aratott, de ebben sem, vagy nagyon kevés választás szakmai hibát találtak, de politikailag sem volt ez ellen. Ezzel szemben lényegesen megváltozott a minősítése a 2014 és 2022 közötti országgyűlési választásoknak. Ön szerint mi volt ennek az oka, hogy a nemzetközi választási megfigyelők, ha úgy tetszik, elfordultak a magyar választásoktól?
Szerintem ennek több oka is lehetett, és nagyon örülök, hogy ugye mégiscsak arról beszélünk majd, hogy milyenek legyenek a választások, és onnan kell kiindulnunk, hogy milyenek voltak, és milyen szerepet töltöttek be a Nemzeti Együttműködés rendszerében, a NER-ben. És való igaz, hogy 2010-ben az előző választási rendszerben, tehát még a rendszerváltás korában megalkotott választási rendszerben, ugye a Fidesz-KDNP egy hatalmas győzelmet aratott, ugye 52%-kal a szavazatoknak, megszerezték a kétharmadát a mandátumoknak, tehát kb. 70%-át a mandátumoknak. Ugye ebből is látszik, hogy már a korábbi választási rendszer is azon a ponton nagyon kedvezett a Fidesz-KDNP-nek, és ami történt, az lényegében az, hogy a 2010 és 2014 között finom hangolták ezt a rendszert, mert hogy egyébként ez megfelelt az igényeknek, még aránytalannabbá tették, és még inkább olyanná tették a választási rendszert, hogy annak kedvezzen, hogyha valakinek van egy ilyen, amit ugye Orbán Viktor egy ilyen centrális erőtérnek mondott, tehát valakinek van egy középen álló nagy támogatottságú pártja, és meg tudja osztani az ellenzéket, akkor lényegében folyamatosan egy ilyen kétharmados többséget tud fenntartani ez a rendszer. Ugye 2014-ben ez nagyon világosan megmutatkozott, amikor 45%-ával a szavazatoknak, tehát még csak a szavazatok még abszolút többségese volt a Fidesz-KDNP-nek, megint kétharmadot lehetett szerezni. És az, hogy a nemzetközi percepciója milyen volt a választásoknak, az szerintem egy nagyon érdekes kérdés, mert az igaz, hogyha megnézzük a 14-es, 18-as, 22-es választásokról az EBSZ választási jelentést, akkor majdnem mindig azt találjuk, hogy egyébként a választás lebonyolítása szakszerű volt, és egyébként a választás napján igazán komoly jogsértések nem történtek. És szerintem igazából ezzel kapcsolatban ami fontos, az, hogy valójában a választási csalásra, választási visszaélésre valóban nem a választás napján került sor, mert maga a rendszer volt olyan szépen finom hangolva, hogy egész egyszerűen nem volt szüksége a Fidesznek arra, hogy már magában a választás napján belenyúljon. És ha úgy tetszik, ez szerintem nagyon beleillik az elmúlt 16 év tágabb alkotmányos politikájába is, hogy amire rájött a miniszterelnök, az az, hogy itt nem egy nyíltan represszív rendszert kell építeni, hiszen az Magyarországon társadalom számára sem elfogadott, itt Európában sem elfogadott, hanem egy ilyen sokkal a választás napján úgy, hogy szabályszerűen megtartják, és előtte viszont magát a rendszert finom hangolják úgy, hogy már magán a választás napján ne kelljen nyíltan belenyúlni. Tehát ez szerintem ez is, és ez is rámutatott arra, hogy ezek a választási megfigyelési missziók, ők jellemzően azért olyan keretrendszerben gondolkodnak, amik egy ilyen virtigli autokráciát, vagy autokratikus választásokat, vagy ahol a választásokban ez a klasszikus represszió működik, azt ki tudják mutatni. De jellemző volt az, hogy ezekben a választási jelentésekben egy nagyon kicsi rész volt arról, hogy hát igen, a választási rendszert egyoldalúan módosították, mert hogy kétharmados többséggel egy oldalon lehet módosítani. Igen, de egyébként maga a lebonyolítás az szakszerű volt. Tehát amit én láttam, az az, hogy a NER által megjelenített kihívások, új típusú kihívásokra még nem volt igazán felkészülve ez a fajta ilyen választási megfigyelés, és az, hogy nem a választás napján történik a dolog, hanem előtte a választási jogalkotás szintjén, azt nem tudták kellő súllyal kezelni szerintem ezekben a helyzetekben.
Ha jól idézem, a nemzetközi választási megfigyelőknek nem rögtön a választást követő úgynevezett előzetes jelentését, hanem a végleges jelentést, amely ugye 6 hónappal később születik meg, ott összességében olyanokat írtak, hogy félig szabad, ám de tisztességtelen, átláthatatlan választás, és azért, ha haloványon is, de megjelölték a média, kormányzati médiapolitikát, az állami költségvetés befolyását, vagy belefolyását a Fidesz kasszába. De miért nem mertek bátrabbak lenni? Hiszen annyi pénze van az EBSZ-nek választási megfigyelésre, hogy miért nem kellett keményebben belemenni? De talán maga az Európai Unió volt az, aki politikailag gátat vetett a keményebb politikai kijelentéseknek?
Én azt hiszem, hogy nem erről volt szó, hanem szerintem itt tényleg az volt, hogy bizonyos visszásságokra volt egy fogalmi készletünk. Bizonyos visszásságokra volt egy jól bejáratott templétünk, amit ugye ezek a jelentések, ezek mindig ugyanazzal a struktúrában készülnek,
igen.
Akár Magyarországon, igen, akár bármiről van szó. Tehát van egy ilyen templét gondolkodásunk, és ez egy csomószor hasznos, mert megelőzi azokat az ilyen sablon veszélyeket, amik fennállnak a jogállamisággal, vagy akár demokráciával, választásokkal kapcsolatban. És például ilyenek voltak azok, hogy amit említett ön is, hogy a kampánnyal kapcsolatban az, hogy nem volt kiegyensúlyozott a médiatér, ezt tudta kezelni ez a jelentés. Azt is tudta kezelni, hogy az állam és az állampárt azok összefonódtak, és ezért a pártok, a kormánypártok nagyon jelentős erőforrás többletre tettek szert. De azt már nehezebben tudta kezelni ez a fajta templét megközelítés, hogy mi van, hogyha tényleg olyan szinten van a state capture egy országban, hogy egész egyszerűen tényleg nincsenek alkotmányos ellensúlyok se a jogalkotással szemben, maga a jogalkotó is egy politikai monolit, és ebben az esetben folyamatosan toldozható, meg azt is nehezen kezelte, ugye ezek választási jelentések, a választásokra fókuszáltak, és az is nem jelent meg kellő súllyal, hogy egyébként a választási szervek, azok egyébként mennyire jártak el hatékonyan, és mennyire őrizték meg a függetlenségüket. Tehát mondok egy példát, állami számvevőszék. Ha az állami számvevőszéknek csak így nagyon távolról egy külföldi összehasonlító jogi ilyen formális perspektívából ránézünk, akkor mit látunk? Kétharmaddal választják meg az elnökét, hosszú időre, ciklusokon átívelő mandátuma van, van mentelmi joga, és a többi, és a többi, és a többi. És akkor azt mondjuk, hogy hát ez egy független ember. De hogyha az egész demokratikus jogállami ökoszisztémát nézzük Magyarországon, hogy kétharmaddal lényegében bármit meg lehet csinálni, bárkit meg lehet választani, és ezért lényegében egy egypárti kinevezett lehetett most is az állami számvevőszék élén, akkor viszont abban az derül ki, hogy teljesen kikapcsolható ez az intézmény. Erre egy jó példa, amikor Kondzs Zsófiának volt egy időközi választás, amin Kondzs Zsófia is elindult, és akkor még volt egy kampányköltési plafon, és neki csak a Facebook költései, amit le lehetett kérni a Metától, csak azok meghaladták a kampányköltési plafont, és az állami számvevőszék, tehát egy viszonylag egyszerű jogi helyzettel állt szemben, hogy nagyon kemény bizonyítékok voltak rá, hogy valaki túllépte a kampányköltési plafont. Ezt egyébként korábban, meg azóta se soha nem érvényesítették, mindig elmaradt, és azóta ki is vették a törvényből. És mit csinált az állami számvevőszék? Hát elkezdett egy ilyen jogi mágiába kezdeni, hogy az nem is kampánytevékenység, vagy nem is kell beleszámolni a kampányköltésekbe. Egy ilyen teljesen tarthatatlan jogi álláspontot hozott. És csak arra hozom fel példaként, hogy amikor azt vizsgáljuk, hogy egy választás mennyire tisztességes és mennyire tiszta, akkor ezek a jelentések azért jellemzően a választásokra, a választás szakmai dolgokra tudnak fókuszálni, a médiatérre tudnak fókuszálni, de hogyha hatalmas, fundamentális problémák vannak a jogállamisági szempontból, az itt nem tud kellő súllyal megjelenni. Egy ilyen szerv egész egyszerűen nem tudja kimondani azt, hogy most egy állami számvevőszék nem is végzi el a feladatát. Ők egy sokkal formalizáltabb gondolkodásban működnek, ami hasznos, sokszor hasznos, de sokszor, sokszor elvéti a lényeget, mert ahogy említettem, hogyha nem egy ilyen sablontámadás éri a demokráciát, hanem valamilyen újszerű, tehát ez a fajta megközelítés, hogy módosítgassuk a választási rendszert, finomhangoljuk itt meg ott, használjuk ki azokat a részeket, amiket az alkotmányjogi gondolkodás sem fogott meg még eléggé, hogy itt ezzel mit is kellene csinálni.
Igen.
Akkor az ellen sokkal kevésbé használható. És még csak egy gondolatot akartam beszélni, hogy ami még szerintem jellemző, hogy azért kis ország vagyunk, kevesen foglalkozunk a választásokkal, így például a választás napján a leszakadó térségekben történő szavazatvásárlás és a többi, az nem volt kellően feltárt. Ugye ezek az EBSZ misszió is hogy néz ki? Úgy néz ki az EBSZ misszió, hogy kimennek egy, nem jelentik be előre, ez nagyon jó, kimennek egy szavazókörbe, ott vannak fél órát, és utána tovább mennek. Tehát, hogy egész egyszerűen az a fajta megfigyelői jelenlét, ami 26-ban volt igazából először, hogy amit ez a DE akciócsoportnak köszönhetünk szerintem nagy részben, akik megcsinálták ezt a videót, ami a mainstreambe is behozta azt, hogy itt azért vannak a szavazás napján is visszaélések, és erre is kell figyelni. Ez teremtett egy olyan konstans jelenlétet, ami adott esetben megelőzheti a választási visszaéléseket. Tehát azt is akarom mondani, hogy volt ez a választás napja, az tényleg szerintem főszabály szerint rendben ment, de azért az is igaz, hogy kevés információnk volt erről, és egész későn fordultunk rá erre a problémakörre szerintem. És amit megmutat ez, az, hogy egy ilyen videó, egy ilyen dokumentumfilm mennyit tud adni, tehát hogy ez be tudja hozni a közbeszédbe, a mainstream közbeszédbe, hogy mire kell figyelni.
Igen. Mi történt 2026-ban? Mert a törvény ugyanaz volt, a média, a kormányzati média befolyás ugyanaz volt, a pénzügyi vagy költségvetési túlsúly továbbra is megvolt, és ami korábban 16 évig a nép belenyugodott a Fidesz túlhatalmába, hirtelen ez visszájára fordult. És amit nem, előbb ezt kérdezem, mert utána azt, hogy de nem változott a EBSZ jelentés. Tehát mi az oka az ilyen cunami-szerű ellenzéki győzelemnek? Azért nem mondok pártot, mert nem egy párt győzött, ugye, hanem egy mozgalom.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem erre nekünk egy picit kritikusan kell reflektálni arra, hogy hogyan viszonyultunk, vagy hogyan írtuk le az Orbán rendszert. De elindult egy nagyon érdekes vita a választást követően. Körösényi Andrásék írtak egy cikket arról, hogy akkor most bebizonyosodott, hogy akkor ez mégiscsak valamilyen értelemben demokrácia volt, és mégiscsak egy demokratikus választásokon lehetett váltani az Orbán rendszert. Hiszen ez egy nagyon izgalmas vita. Nekem ebben az az álláspontom, hogy egyrészt az Orbán rendszer az bizonyos esetekben teljesen autokratikus módon szerveződött, ezen nem változtat ez a választási eredmény. Tehát azon, hogy a különböző választási, vagy a különböző alkotmányos szervek meg lettek szállva, az alkotmánybíróság ki lett kapcsolva, aztán vissza lett kapcsolva egy ilyen furcsa NER barát módon, az, hogy egy Pride betiltást megkíséreltek, és alkotmánymódosításra mindennel megtámogatva. Tehát ezen nem változtat a választási eredmény. És ez egy autokratikusabb, autokrácia-szerű működés, egy ilyen hibrid működés, most nem akarok belemenni ebbe, hogy hogyan, mert ez egy ilyen, szerintem ez egy ilyen végtelen vita, hogy akkor hogyan írhatjuk le a rendszert, de annyiban mégiscsak fontos, hogy mégiscsak reflektálnunk kell arra, hogy mi történt az elmúlt 15 évben, viszont azt mégiscsak el kell mondanunk, hogy április 12-én a korábbi választási rendszerben egy olyan kétharmados többséget szerzett az ellenzéki erő, a TISZA, ami most látjuk, hogy egész egyszerűen a rendszer teljes elmosását teszi lehetővé. És mégiscsak egy formálisan, egy választások útján váltódott le úgy ez a rendszer, hogy tényleg az látszik most, nem tudom, 3-4 hónapra a választások után, hogy ebből nem maradt semmi. És hiszem ezen izgalmas elgondolkozni, hogy ez hogyan történhetett, mert ha tőlem valaki megkérdezi azt egy évvel ezelőtt, hogy kedves Mécs János, tegyük fel, hogy decemberben, meg januárban ilyen közvéleménykutatási adatok jönnek, én mit tippelnék? Én akkor azt mondtam volna, hogy hát egész biztos, hogy arányosítani fogják akkor a választási rendszert, mert hogy az egész Fidesz architektúra arra épült, hogy ne legyen kétharmada az ellenfélnek, és ha nincs kétharmadod, szerintem most tényleg tisztán látszik, hogy még így is azért a TISZA bizonyos nehézségekbe ütközik, amikor mondjuk egy köztársasági elnököt le akar váltani. Tehát láttuk, hogy most ez úgy néz ki, hogy sikerül, de azért volt ott egy alkotmánybírósághoz fordulás, stb. De ha itt nem lenne kétharmad, akkor a teljes kekva, pénzek, minden, az mind intakt lenne valójában. Vagy legalábbis egy alkotmányjogilag egy ilyen teljes katyvaszba kerültünk volna. Tehát ezt csak azt akartam mondani, hogy ez a kétharmados többség, ez azért egy tényleg egy nagyon erős vízválasztó volt, és ha valaki nekem azt mondta volna, hogy ilyen közvéleménykutatási eredmények jönnek, akkor én azt mondtam, hogy biztos, hogy valamilyen módon arányosítják a választási rendszert. És ami érdekes kérdés, hogy miért nem történt ez, és hogy mi következik abból, hogy ez nem történt meg. Én nem gondolom azt, hogy a miniszterelnököt, aki az elmúlt 16 évben azért nem a demokratikus felfogásáról volt híres. Tehát azért, ha megnézzük az elmúlt 16 évet, és csak mondjuk a választásokat, akkor azt látjuk, hogy a választási eljárási törvényt nagyon sok ponton toldozgatták, foldozgatták, pont, hogy lehetővé tegyék mondjuk az állami erőforrások felhasználását a kampányban. Azért a választási rendszerbe is történt belenyúlás, elég, ha visszagondolunk arra, amikor a 22-es választások előtt még 20 decemberében megváltoztatták a listaállítási számokat. Ugye korábban 27 egyéni választókerületben kellett jelöltet állítani, 13 megyében és Budapesten, ez módosult, vagy bocsánat, 9 megyében és Budapesten, ez módosult arra, hogy most már 71 LVK-maket. Ez szerintem nagyon egyszerűen magyarázható volt azzal, hogy az ellenzéket akarták egy tömbbe terelni. Ez most csak annyiban releváns, hogy azért volt a választási rendszernek finomhangolása, de a választási rendszer lényegében alapjait tekintve 11 óta konstans volt. És ami érdekes volt, hogy miért nem történt meg ez a változtatás, és szerintem egész egyszerűen az történt, hogy lehet, hogy maga a miniszterelnök se hitte el ezeket a közvéleménykutatási adatokat, és az is lehet, hogy egyébként választás logisztikailag, IT logisztikailag már kifutottak az időből, de én inkább az elsőt mondanám, és ez viszont felveti azt a kérdést, hogyha van egy választási autokráciánk, ugye van egy ilyen keretezése is az elmúlt 16 évnek, amiben a választások valójában csak díszítő elemek, de nem várható el tőlük, hogy tényleges hatalomváltás legyen. Ha van egy választási autokráciánk, ahol az autokrata annyira elszakad a valóságtól, hogy elfelejti manipulálni a rendszert, ami aztán a saját rendszere, ami aztán az ő vesztét okozza, akkor ezt nevezhetjük a választási autokráciának. Tehát még ha a szándék meg is lett volna adott esetben, de ha ennyire elszakad a valóságtól, akkor valójában, mert szerintem ez egy izgalmas dolog, hogy valójában az elmúlt 16 évben egy ilyen kvázi Schrödinger demokráciájában éltünk.
Már a Schrödinger macskája?
A Schrödinger macskája analógiára, hogy igazából nem tudtuk, hogy ez most mi ez a rendszer, mert sose volt tesztelve. Tehát sose volt olyan, hogy elvesztett volna választásokat. És igazából ennyiben az április 12 szerintem egy olyan esemény, amire az elméletalkotó irodalomnak is, és a rendszertipológizáló irodalomnak is valamilyen módon szerintem reflektálnia kell, és meg kell tudnunk magyarázni, hogy lehetett az, hogy egy ilyen elsöprő győzelmet arathatott a Tisza, a Fidesz által finomhangolt választási rendszerben. És egyébként az, hogy nagyon hasonló volt a választás megítélése, az szerintem magyarázható azzal, amit még a beszélgetés elején, amiről beszélgetésen beszélünk, hogy ugye a Fidesznek sose volt érdeke a választás napján nagyon súlyos választási visszaélésekbe bonyolódni, mert a rendszer olyan volt, hogy az folyamatosan kedvezett neki, folyamatosan újra támadta ezt a kétharmadot, és igazából most se történt más, tehát most is azt láttuk, hogy voltak, tehát hogy lejtett a pálya olyan értelemben, hogy a kormányzati erőforrások felhasználása. Ugye elég, ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a közmédiában folyamatosan az M1 logó, meg a nem tudom milyen logó folyton áttűnt, hogy akkor vegyenek részt az emberek a nemzeti
petícióban. Egyperces hírek, meg ilyen.
Egyperces hírek, minden. Tehát ez masszívan működött, csak egész egyszerűen volt egy olyan választói felháborodás, volt egy olyan választói momentum, és volt egy olyan, nem tudom, kínálati részről egy olyan tehetséges politikus és egy politikai erő, ami mellett ez mindegy volt, vagy mindegyé vált, és valójában az Orbáni választási rendszer, aminek a fő eleme mégiscsak az volt, hogy a győztest reprezentálja fölül, tehát nem specifikusan a Fideszt, voltak olyan elemei, amik specifikusan a Fidesznek segítettek volna, de valójában igazából a győztest premizálta felül, és mivel nem ők győztek, ezért a saját csapdájukba estek igazából ezzel a választási rendszerrel.
Igen.
Igen.
Ezt értem. Ezek szerint az elmélet még adós az elmúlt 16 év folyamatainak az elemzésével, illetőleg ennek a 26-ra eső konzekvenciáinak a levonásával. Hogy miért volt ez a hatalmas elégedetlenség? Egyelőre szociológiai elemeket talán látunk, hogy egyes társadalmi csoportok miért haragudtak meg a korábban kedvezőnek ítélt Fideszre, de hát ezek szerint még van mit kutatni. Kell-e új választási törvényt alkotni annak érdekében, hogy ezek a demokrácia deficitek, amiket a Fidesz előidézett, ezek kiküszöbölődjenek, vagy esetleg a Tisza mozgalom vagy párt meggyőződötte arról, hogy neki milyen hasznos ez a Fidesz által kitalált választási törvény, mert hát ezzel értek el kétharmadot, ugye 51-2-3 százalékos eredménnyel, több mint kétharmadot.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és már a kampány során számomra volt egy-két riasztója, talán a miniszterelnök nyilatkozta azt, hogy a választási rendszer nincs benne az 50 legfontosabb kérdésben.
Az új miniszterelnök, ugye?
Az új miniszterelnök, bocsánat, az új miniszterelnök, az akkor még nem miniszterelnök, Magyar Péter. És voltak ilyen hangok egyébként, hogy a választási rendszer az mondjuk nem is annyira lényeges, és kár ezen rugózni. Én teljesen az ellentétét gondolom. Tehát a választási rendszer, tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy amíg addig nincs rendszerváltás, amíg nincs választási rendszerváltás. Tehát azt is mondhatnám, hogy igazából meg kell néznünk azt, hogy min alapult az elmúlt 16 évben a hatalomkoncentráció. Mert szerintem ugye a fő probléma az volt, hogy egy olyan mértékű hatalomkoncentráció valósult meg, ami aztán bedarált mindent, bedarálta az alkotmányos ellensúlyokat, a közpolitika alkotást, minden szempontot alárendelt a pillanatnyi politikai és primér ilyen politikai érdekeknek, és ennek az nagyon fontos eleme az a választási rendszer volt. Tehát ugye, ahogy ugye a beszélgetés elején is beszéltünk róla, hogy ez a választási rendszer tette lehetővé, hogy 45%-kal, ami egy arányos választási rendszerben a mandátumok 45%-át jelenti, tehát még kormányalakításra, egypárti kormányalakításra se elég, az itt olyan többségét transformálta, amivel alkotmánybírókat lehetett választani, új alkotmányt lehetett elfogadni, annyiszor lehetett módosítani az alaptörvényt, ahányszor csak tetszett, és ezt a hatalomkoncentrációt kell kezelni. És ezt szerintem azért fontos ezeket az okokat megjelölni és látni, mert akkor nyilvánvalóvá válik, hogy azok az intézkedések, amik most még eddig születtek, tehát például a miniszterelnöki cikluskorlát, vagy az országgyűlési képviselők cikluskorlátja, ezek valójában nem reagálnak erre a hatalomkoncentrációt, mert valójában Orbán Viktornak nem azért volt túlhatalma, mert ő miniszterelnök volt, hanem volt egy túlhatalma, az lehetővé tette, hogy ő miniszterelnök legyen, de ha akarta volna, akkor nem miniszterelnökként is ugyanúgy vezethette volna az országot, lényegében ugyanolyan hatalmi tömb élén. Tehát itt a lényeg az, hogy a választási rendszer milyen, és ezért mindenképpen fontos újra mondani. És csak egy picit bonyolítsam a dolgokat, ugye a választási rendszert nem lehet így elszigetelten nézni, hanem a választási rendszer Magyarországon azért is volt ennyire fontos, mert a közjogi rendszer, az egyéb közjogi kontextus, az lényegében csak a kétharmados többségen nyugodott. A kétharmados többség garanciáján. Ez azt jelentette, hogyha egy párt elérte ezt a kétharmados többséget, akkor lényegében egy ilyen korlátlan hatalmat, egy ilyen Jolly Jokert kapott. Ez annak köszönhető, hogy kétharmaddal egyébként lehet módosítani az alkotmányt, lehet megválasztani, stb. Másrészt az alkotmányos doktrína, tehát mi alkotmányjogászok, sem dolgoztuk ki annak a hátterét, hogy egyébként lehet-e mondjuk egy alkotmánymódosítás alkotmányellenes, hogy mi ennek a kétharmadnak a korlátja. Ugye 2010-et megelőzően ezt azért lehetett megspórolni, mert nem volt egy párti kétharmad. Tehát ugye egy kétharmadunk volt 94 és 98 között.
De akkor se lett alkotmánymódosítás.
Én pontosan, tehát az látszik, hogy se új választási rendszert nem tudtak elfogadni, pedig akartak volna, ugye azért nem, mert kioltották egymást az ellentétes párt érdekek. Alkotmányozni se, tehát hogy látszik, hogyha van egy valódi koalíció, akkor ott nagyon nehéz magadra szabni a dolgokat, mert ott a koalíciós partner, de amint létrejöhet egy ilyen egypárti kétharmad, bocsánat, és emiatt felkészületlen volt szerintem egy picit a magyar alkotmányjogász doktrína, tehát a magyar alkotmányjogi gondolkodás, mert mondjuk Sólyom László, aki egy nagyon nagy formátumú alkotmányjogász, alkotmányjogi gondolkodó, ő is azt mondta, hogy egyébként nincs olyan, hogy alkotmányellenes alkotmánymódosítás, rámutatott ennek valóban a bizonyos ellentmondásaira, pedig ő aztán